Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Érdi Marian, restaurátor.
Az állomány védelmét elsősorban az jelenteni, hogy ezt a könyvállományt olyan körülmények között tartjuk, ami neki a legjobb. Ez megfelelő hőmérséklet és páratartalom mellett sokáig eltartható. Viszont magába a könyvekbe és a papíranyagba és a bőranyagba szinte be van építve, ugye, mint a szerves anyagokba általában a saját pusztulásuk, tehát a saját lebomlásuk, és attól függően, hogy készítették ezeket az anyagokat annak idején, tehát egy bőr, vagy pedig a papír gyártása folyamán milyen anyagokat vittek bele, attól függ, hogy gyakorlatilag mekkora az élettartama. Most ezt az élettartamot tudjuk mi fenntartani, hogyha optimális körülményeket biztosítunk a számukra. 18 fok és 50% körüli relatív légnedvességtartalom. A mai elfogadott optimális tárolási körülmény a könyvek számára. Ez hűvösebb és más alacsonyabb páratartalom, hogyha fényképekről van szó, hogyha hanglemezekről van szó. A hőmérséklet azért fontos, mert a hőmérséklet emelkedése gyorsítja a szerves anyagok lebomlását. Hogyha ez egy magas páratartalommal együtt jár, akkor még inkább, és a magas páratartalom és a magas hőmérséklet hatására megjelenhetnek esetleg a penészek, és azokon meg egyéb rovarok, egyéb kártevők, stb. Tehát gyakorlatilag, hogyha kirukadna a tető, mert ugye ha ember nincs az épületben, az épület ugye egyre inkább romos állapotba kerül, kirukad a tető, beázik, hát egy beázás, vagy csőtörés, vagy árvíz, tehát ilyen katasztrófák, hát azok katasztrofális körülményeket okoznak a könyvek számára, tehát gyakorlatilag az a pusztulásokat jelenthetik abban az esetben, ha nem segítünk rajtuk azonnal. A rágcsálók a legnagyobb pusztítást tudják végezni végül is, tehát az egerek remekül raknak fészket a könyvek lapjaiból. Számtalan olyan papír, anyagot vagy könyvet láttam, ami rágcsáló áldozatául esett. Szétrágták, szétvitték, kis fogaik nyoma ott maradt a papírban, úgyhogy ha egy ilyen rágcsáló invázió elszabadul a könyvtárba, hát akkor ott miszlikbe marad. Nem csak a rágcsálók, a rovarok, a mikroorganizmusok, a gombák, a penészek, stb. Ezek mind szinte egymást generálják, mert hogy ugye, ha megjelennek a penészek, már megjelennek a rovarok, a penész is óriási nagy kárt tud tenni, nem csak a papírba, hanem az egyéb kötő, tehát a bőrben is. Az egyes rovarok szintén lehámozzák magukat, a ragasztóanyagokat, vagy a bőrt, vagy a papír felületét. Tehát egy ilyen tápláléklánc alakul ki, gyakorlatilag a penészre jönnek a kis bogarak, a bogarakra jönnek másik bogarak, akik ezeket a bogarakat szeretik, és utána jönnek a rágcsálók fizikai kár rontul, az ürüléküket is itt hagyják, azon megint újabb élősködők, tehát gyakorlatilag beindul egy olyan láncreakció, amit nagyon nehéz leállítani. Pincében csak abban az esetben, hogyha nem nedves a pince, mert az a halálát okozza mind a fotodokumentumoknak, mind az egyéb, tehát akár a könyvektől kezdve bárminek. Padlás, meg csak légkondicionált padlást tudnék ajánlani, mert ott viszont nagyon magas a hőmérséklet. Ha lehet, hogy száraz is a padlás, de a hőmérséklet miatt nem jó. Tehát gyakorlatilag minél alacsonyabb hőmérsékleten tároljuk ezeket a úgymond romlandó anyagokat, annál lassabb a saját lebomlásuk. Ne tegyük ki fénynek, ne tegyük ki UV-sugárzásnak. Ha nem történnek katasztrófák, földrengés, az épület áll, nem ázik be, a rácsálók se tudnak bejutni az épületbe, akkor gyakorlatilag egy olyan mikroklíma keletkezik magába az épületen belül, és az épületen belül a két nagy torony raktárba, ami szintén két külön kis tornyot képez magá a vastag falakon belül még külön. Akkor elképzelhető, hogy ezek szépen lassan, tehát megmaradnak az utókornak, és saját tempójukban bomlanak le. ha semmi nem gyorsítja, mondjuk ezt. A korvinák azok pergamenre írt kódexek, tehát a pergamen meg egy különösen érzékeny anyag, hiszen a pergamen az egy bőr, nem cserzett bőr. A cserzési eljárt azért találták ki a bőrök számára, hogy valami módon tartósítsák a bőröket, gyakorlatilag így jutottak el oda, hogy valamilyen anyagokkal, növényi részekkel meg kell cserezni, és akkor tartós marad. Viszont a pergamen az nem cserzett bőr, hanem egy különlegesen kikészített bőr, egy túlfeszített állapotban megszárított, csiszolt, finoman kikészített bőrről van szó, magáról a pergamenről, aki pont a készítési tulajdonságai miatt nagyon érzékeny a nedvesség változásra. Tehát minden egyes nedvesség változásnál a bőr megnyúlik, és utána pedig zsugorodik. És minden, ahányszor megtörténik ez a nyúlás-zsugorodás, mindig összébb és összébb megy, és gyakorlatilag nem tudja már fölvenni soha azt az eredeti formát, amiben egyszer létezett, vagy kikészítették. Korvinákat ugye, amikor a törökök elvitték innen budai várból, nem tudjuk milyen hányatatott sorsuk volt, de az biztos, hogy a gyönyörű bársonykötésű korvinákról a díszes, zománcos, berakású vereteket lefosztották. Nem igazán törődtek vele valószínűleg. És nagyon rossz állapotba kerültek, és mikor az 1800-as évek vége felé visszaadták jutalomból a magyar ifjúságnak, akkor előtte bizony átestek egy olyan brutális beavatkozáson, hogy próbálták megmenteni még a megmenthetőt, tehát próbálták egy kicsit kipofozni őket, hogy úgy mondjam. A lefoszlott kötésüket megújították, eldobták a régit, és új török kötésben kaptuk vissza őket. A belső részükkel nem foglalkoztak gyakorlatilag, ott látszik, a belső lapokon látszott, hogy mennyire mostó a körülmények között voltak, és a mikroorganizmusok mennyire kezdték megenni gyakorlatilag a bőrt. A régi festékek azok pigmentek, pigment és kötőanyag gyakorlatilag ez az igazi festék. A színezék, az pedig növényi színező anyag valamilyen oldott részben. Tehát gyakorlatilag mondjuk, ha visszatérünk a korvinákra, ott a festékanyag az földfestékekből állt, és itt a pergamennek a változása okozza ezeknek a festék rétegeknek az összetöredezését, hiszen alatta, ha nyúlik a pergamen és zsugorodik, akkor a festék réteg is összetöredezik, és leesik esetleg az aranyozástól kezdve a festésig minden. A tinta, amivel akkor írtak, az egy nagyon erős és nagyon jó minőségű gubacs tinta, amivel gyakorlatilag akkor írták ezeket a kódexeket, és a mai napig remekül olvasható. Aztán később az anilin feltalálásával újabb színezékeket kezdtek helyettesíteni mesterséges színezékekkel. Hát azok már nem fényállóak, és azok bizony nagyon hamar fakulnak. Aztán a golyóstól tinták, ugye azok gyakorlatilag tintapaszták, azoknak is nagyon sok rossz tulajdonsága van, szétfutnak a papíron, kihalványulnak, megváltoztatják a színüket, attól függ, hogy milyen anyagokat használtak föl. És a legújabb kor, ugye persze ezek a fénymásoló, vagy fax, a fax papírok, hát azok hip-hop eltűnnek. Gyakorlatilag olyan anyagok vannak benne, amik nem időtállóak egyáltalán. Hogyha egy fax számunkra nagyon fontos, akkor mindenképp másolatokat kell készíteni róla, hiszen az eredeti fax az valószínűleg több hónap után ki fog fakulni. Régebbi típusú faxokat előveszek, mondjuk egy-két évesek, hát már alig lehet olvasni. Tehát annak rögtön másolatot kell készíteni, hogyha az fontos és megőrzendő. Ezek nem az utókor számára készültek, ezek napi felhasználásra, és ezért nem foglalkoztak azzal, hogy tartós anyagokat használjanak.
Mi a helyzet a papír minőséggel? Itt gondolok olyasmire, hogy az újságpapír például, egy újabb újságpapír, az nagyon hamar sárgul, míg a régiek azok valamiért nem.
Az újság savasodásához hát vissza kell mennünk a papírgyártó gép feltalálásáig, tehát a papír gyártása kézitechnikával történt, és általában rongy, cellulóz felhasználásával, ami nagyon jó minőségű és hosszú szálú rostokat ad, és kézi merítéssel. És a papír enyvezésére, ugye, hogy írhatóvá lehessen tenni, enyvet használtak, állati enyvet. A papírgyártógép feltalálásával ugye megnövekedett a papír készítési igény. Először még szintén rongy cellulóz alapanyagot használtak, viszont hát egyre kevesebb lett, tehát elkezdtek kutatni újabb és újabb anyagok után, hogy miből tudnak papírt gyártani. Viszont a papírgyártó gép már nem tette lehetővé, hogy állati enyvel enyvezzék meg a papírokat, hiszen azt csak melegen lehet használni, ugye az enyv az csak melegen oldódik. És akkor találták ki, hogy gyantás enyvezést fognak alkalmazni. Maga ez a gyantás enyvezés már egy savas tényező a papírokban, de eleinte az 1800-as évek első felébe még együtt futott a jó minőségű alapanyag, és ez a gyantás enyvezés. Ezért ez nem tudott olyan nagy károkat tenni benne, mint aztán a későbbiekben, mikor borzasztóan megnövekedett a papír felhasználási igény, és ezért rátaláltak az újabb alapanyagokra, a lombos és tűlevelű cellulózokra, amiket hosszas előkészítés után tudtak csak papírgyártásra alkalmassá tenni. És kivonták belőle a lignint, ugye, ami savasító tényező. Viszont rájöttek arra, hogy még több papírt tudnak előállítani, hogyha fakőszörületet tesznek, facsiszulatot tesznek a papírba. És gyakorlatilag itt van az a pillanat, amikor a teljes rossz minőségű papírgyártást sikerült feltalálni, tehát a facsiszulattartalom, a savas enyvezés beépítette azt a végromlást a papírokba, ami miatt ezek a 19. század végi, 20. század elejé újságok a mai napra már olyan sárga, savas, törékenyek, hogy szinte lapozni nem lehet őket. Arról az információt valami módon le kell nyerni, hogy úgy mondjam, hogy az információ megőrződjön, de maga az újság sajnos tehát olyan mértékben eláraszt minket ez az anyag, hogy nem győzzük. Ugyan vannak hosszú távú megőrzésre való restaurálási eljárások, amiket annak érdekében tudunk bevetni, hogy ezek az újságok gyakorlatilag, ha jobbak nem is, de a jelen állapotukban megőrződjenek, és megpróbáljuk tehát olyan anyagokkal kezelni, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, vagy legalábbis lelassítsuk a jövőre nézve.
Tehát kik a kiválasztottak?
Látom, a újságra. Igen. Hát ezt nem mi választjuk ki, hanem egy program mentén dolgoztunk, amikor is beindult a Széchenyi Könyvtárban az újságok megmentésére pont a mikrofilmezési program. Ez a program a mai napra kicsit lelassult, hogy úgy mondjam, és a digitalizálás korszakába egy kicsit most átbillentünk inkább a digitalizálás oldalára. Lehet tartós papírt készíteni. A tartós papír és a savmentes papír között az a különbség, hogy a savmentes papír gyártása során nem használnak föl olyan savasító tényezőket, amik a pH-ját ennek a papírnak mondjuk így a 7-estől lefelé elmozdítaná nagyon könnyen. Viszont nincs benne semmi olyan pufferanyag, ami esetleg a későbbi környezetből felvett savtartalom ellen tudna dolgozni a papírba. A tartós papír abban különbözik a savmentes papírtól, hogy ugyanott is mindenféle savas tényezőt kizárnak a gyártás során, viszont pufferként bevisznek egy olyan kálciumkarbonát réteget, ami eleve lugossá teszi a papírt már a gyártása után, és utána ez a lugos puffer réteg ellenáll elég sokáig ellenáll a savas környezeti hatásoknak, tehát akár a légkörből is érhetik. Az egy nagyon jó módszer lenne, hogyha a megőrzésre szánt újságokat és könyveket legalább ilyen tartós papírra nyomnák.